Vedanga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és most Krisna-völgyből jelentkezünk a Krisna hívőket bemutató sorozatunk részeként. Megkérem mai vendégeinket, hogy mutatkozzanak be.
Polgári nevemen Szabó Attila, avatott nevemen Abhinanda Dász.
Hare Krisna, üdvözöllek téged, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Gopalila Dásznak hívnak, ez a lelki nevem, és a születésemtől fogva pedig Fehér Györgyként vagyok anyakönyvezve.
Nagyon jó, de ezeket az anyakönyvezett neveket nyugodtan el is felejthetjük, mert a továbbiakban már ezt ebbe a környezethez illő neveket fogjuk használni. Nos, ez a Krisna völgy, ez egy nagyon különleges hely. Most az elmúlt napokban volt szerencsém kalauzolni néhány érdekes vendéget itt, és hát mindenki el volt ragadtatva ettől, szakközgazdász képzésben évfolyam társaim voltak itt múlt szombaton, aztán vasárnap egy nagy fesztivál volt, és ott pedig három májavádi szanyászíni, női szanyászi látogatta meg a farmon, és nagyon, nagyon pozitívan nyilatkoztak mindannyian. De hát ugye ez a mai Krisna völgy, hogy a hallgatók kedvéért kicsit bemutassam, hát ez nem csak egy 270 hektáron elterülő ökofalu, hanem ugye legelsősorban egy indiai szent hely, egy hindú szent hely, egy templom, ahol az oltáron Rádésiám áll, Krisna, illetve az ő mondjuk így, hogy női energiája, és hát ezen felül még egy botanikus kert is, ahol több mint 500 féle fafajta virul, részben hát a Közép-Európában, Kárpát-medencében honos fajok, de egy csomó ilyen nagyon egzotikus faj is, északiaktól egészen trópusi fajokig is, ami egyébként azt is mutatja, hogy mennyire különleges klímája van Krisna völgynek. Hát hadd kérdezzem meg, hogy a kezdetekkor, én mindig csak azt hallom az eredet legendákban, hogy ez csak egy pusztaság volt, egy ilyen juhlegelő. Ez igaz?
Igen. És az ki volt egészítve szántóföldekkel, szóval amikor épült a templom, akkor ez egy kukoricás. Aha. Közepén indult el.
Értem. Tehát akkor juhlegelő is, meg kukoricás, gondolom épület az semmi nem volt itt, vagy valami juhakol volt az.
Igen, volt a juhakol, hát igen, ez a helyi TS-nek a területe volt itt az egész föld, és akkor juhakol, pásztorházzal, és akkor itt legelők, juhlegelők, és akkor így ugyanúgy akkor TS által gondozott földek voltak.
Értem. Ti mind a ketten a legelejétől itt vagytok?
Igen. 93. július 2. hetében jöttünk, hétfőn. Akkor a szolgálatunk letelt a Budapesti templomban, amiben mind a ketten ott voltunk szerzetesek. Uh-huh. És akkor ide jöttünk, és itt már várt minket Paramakaruna Prabhu, és Hari... Nem. A felesége, mert most nem Hari.
Ja, Hari Vallabha.
Hari Vallabha, igen. Becsi. Várt minket a kis zöld Volkswagen-jel. Jött az állomásra értünk, és hát akkor annyi volt a cuccunk, hogy volt egy pár táska, amit le tudtunk hozni, volt egy a ruháknak, munkaruháknak, és a könyveknek.
Értem. Na most hát hol laktatok az elején?
Hát akkor az alapítvány, a védikus alapítvány vette folyamatosan házakat itt Somogy Vámoson, és az első lakásunk az a Tompa Mihály 41-ben volt.
Uh-huh. Ez azt hiszem, hát végül is mindegy, de ugye azt azért a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy Somogy Vámos az egy zsákfalú, ami egy nagyon szerencsés körülmény, mert itten csak olyan forgalom van, aki ide jön. Tehát átmenő forgalom nem nagyon van, csend van és nyugalom. De azért úgy van egy jó pár utca, jelenleg Somogyvámos az egy 600-valahány lelkes falu, ami már nem egészen törpe falunak számít. És hát igen, ez a Tompamiai utca, ez, ha jól tudom, ez így, ha kimegyünk a farmra, az így balra esik. Igen.
Lent a patak partján.
A patak partján, igen. A Jamuna partján.
Lehetne mondani.
Igen, igen. Azt mondtátok, hogy korábban a budapesti templomba voltatok szerzetesek, és oda hogy kerültetek? Mikor, Aminanda Prabhu, mikor találkoztál a Krisna tudattal, és hogyan csatlakoztál?
Hát, mint ahogy a mesékben szokott történni, elindultam világot látni, szerencsét próbálni. A 80-as évek végén, 89 őszén, és Budapesten ilyen átmeneti munkahelyeken próbáltam megtalálni a boldogságot, de aztán...
Nem sikerült.
Nem sikerült, és akkor volt egy, ha jól emlékszem, 90 januárjában a Max téri, hát mostani nyugati pályaudvar aluljárójában összefutottam egy könyvosztó baktával, szerzetessel, és akkor vegetáriánus étteremre gyűjtött, és akkor hát adtam neki 50 forintot, de az keveselt, és akkor egy százassal akkor segítettem ezt a étterem támogatást, és kaptam érte egy könyvet, a tökéletesség, a tökéletes jogát, amit el is olvastam, és akkor találtam benne címet, és akkor azon a tavaszon akkor el is látogattam erre a címre.
Az még Dimitrov út volt, ugye? Úgy volt beírva, hogy már Mária Remete?
Nem? Az még az előtti, a Dániel utca.
Dániel utca?
Igen, még olyan is
volt. Én ebből teljesen kimaradtam, hát én olyan neofita vagyok.
Igen, és akkor, hát, akkor pont Indiában voltak. És akkor, hát akkor vártam a következő alkalmat, és akkor a következő alkalomkor viszont elköltöztek Páfránkert utcába, 11 terdé szám alá. És akkor azt hiszem, amikor április vége felé jutottam el oda az első vasárnapi programra. Az Értem. Én első vasárnapi programra.
Tehát ez volt 89-ben?
Ez már 90-ben.
90-ben.
Uh-huh. 90 áprilisa.
És milyen családi háttered volt? Milyen családban nevelkedtél? Mikor?
Hát egy középkategóriás munkás
Budapesti?
Család. Nem. Balatonfüreden laktam.
Balatonfüreden, ha.
És ezért. Akkor volt egy kis szabadságvágyam, és akkor elindultam világot látni, szerencsétlenben.
Uh-huh, értem.
És akkor sikerült.
Uh-huh. És Gopali Ladara Prabhu, nálad mi az eredet monda?
Én 89-ben találkoztam először baktákkal. 89-ben volt egy ilyen politikai váltás Magyarországon, és akkor ez abban is megnyilvánult, hogy másfajta tudások is előkerülhettek, nem csak az, amit engedélyeztek. És akkor egy ilyen tipikus látvány volt a budapesti utcákon, hogy kis asztalokon most már nem szamizdat, szabadon kapható könyveket osztottak. És akkor ez volt agykontroll, szricsimói, akkor nem ez a test az éned, túléltem a halálomat, és akkor az emberek mindezére nagyon érdeklődtek, és régebben megvolt a hivatalos Vekedi Bhagavad Gita kiadványom, és akkor jöttek buddhisták is, és engem nagyon érdekelt a kelet, hogy valamit hallani akartam róla. És könyvesboltokban még mini semmit nem lehetett kapni, de a kisasztaloknál sok mindent lehetett kapni. Még viszont egyszer csak találkoztam a baktákkal, az akkor még a felszabadulás tér volt. Most...
Hát, most Ferenciek tere.
Ferenciek tere, igen. És akkor ott volt Baladé Prabhu és Gayatri Matocsi. És a metró feljárónak a párkányára ki voltak téve a könyvek. És megláttam a Bhagavad Gita-t, ilyen vastag, gyönyörű piros, Bhagavad Gita úgy, hogy van. Wow! ez kell nekem, ez akarom. Mennyi ez? 1000 forint. A fizetésem negyede. És akkor én még a szüleimnél laktam.
És mit dolgoztál, ha volt fizetésed?
Aha. Az operaházban voltam ilyen díszletező, díszletpakolászó.
Azt hittem, hogy tenor.
Nem terrorizáltam senkit.
És akkor mi lett? Meg tudtad venni?
Akkor nem vettem meg, de fogtam, belenéztem, hogy mondom, ez a könnyes feltétlen kell nekem, és néztem, és akkor már úgy nézegettem sok mindent, és úgy építgettem a személyiségemet, akkor...
Akkoriban voltam. Miből építkeztél?
Szép irodalom, pszichológia, aztán... Mivel látta a szép irodalom, azok a könyvek tetszettek, amelyek nagyon ilyen kifinult személyiséget rejtettek magukban, és akkor gondoltam...
Például?
Hát a John Barth, az út vége, uh-huh. akkor a 22-es csapdája, azok a klasszikusok vagy.
Ezeket én is szerettem.
Már elfelejtettem a neveket, régen olvastam már, és Dostoyevsky, Bűn és bűnhődés, ahol a személyek önmagukban belül harcoltak, mint hogyha több személyiségük lett volna, és akkor kutattam, hogy hol vannak ezek a személyiségek. És akkor jó, akkor pszichológia, de pszichológiából vagy egy kommerszirodalom volt, vagy pedig az egyetemi tankönyvek. Aha. Na most a kommersz nem tetszett, az egyetemiekhez meg nem értettem. Akkor ugyanakkor megláttam, hogy van egyfajta nézet, aztán egy másik nézet, harmadik nézet, negyedik nézet, tehát, hogy nincs egy egységes dolog.
És nincs valami, amiből megtudnád, hogy kinek van igaza.
Igen. Divatos nézetek vannak, felfutott nézetek vannak, aztán jön egy újabb. És aztán a pszichológián akkor rájöttem, hogyha a pszichével foglalkoznak, akkor vallás kell, hogy benne legyen. És akkor megvettem a Bibliát is, és olvasottam, de hogyha már Biblia, akkor kell, hogy legyen más is, Tóth Tökénk, akkor a Buddhának az írásai, akkor azokat is tanulmányoztam. Nagyon akartam találkozni a buddhistákkal, sose sikerült, baktákkal nem akartam találkozni.
Érdekes.
Baktákkal nem akartam találkozni, mindig beléjük futottam.
Hát ez véletlen, ugye? Persze, csak is véletlen.
És viszont óvatos voltam, hogy mondom, jó, lehet, hogy mondanak valamit, de mivel annyi mindenki mond valamit, kíváncsi vagyok, hogy ki fognak emellett tartani. És akkor nem is vettem könyvet, viszont nagyon tetszett az egész, és akkor így 89. augusztusában részt vettem egy fesztiválon, ahol, amit a tanítómesterem tartott, Csilla Sivasvámi Maharadzs, és akkor ott először hallottam bővebben a Krisna tudat filozófiájáról, illetve láthattam baktákat, akiket nagyon csodáltam, hogy milyen nagyszerű személyiségek.
Említetted, hogy a Tökéletes Jóga című könyv volt az első ilyen krisnás könyv, ami a kezedbe került, és ez hogyan hatott rád, vagy hogyan... Mi volt benne az érdekes, vagy nem is ez volt a legnagyobb, vagy a más könyvek voltak azok, amik inkább megragadtak a Vinandaprabhu?
Hát szokatlan gondolatvilág volt, szóval teljesen más. És amit említettem, megkaptam, se voltam vasárnapi programon, és akkor nem is tudom, azt hiszem, a másodikon, a Parfenket utcában, akkor megkaptam a Bhagavad Gita-t. És elkezdtem olvasni. Fönnültem a várba egy padon, és akkor csak úgy jött az a felismerés bennem a sorokat olvasva, hogy hát ez egy teljesen más világ, szóval amit idáig éltem, annak teljesen a fordítottja, szóval teljesen hátralatot kell, hogy csináljam.
Uh-huh. Ez egy közös élményünk. Neked is volt ilyen élményed? Nekem is abszolút. Egy így minden más. Mind pont fordítva van,
igen,
igaz?
Szóval csak egy teljes hátralatot kell csinálnom az eddigi életemnek. Igen.
Uh-huh. Igen. Tehát ugye talán a hallgató kedvére egy picit magyarázzuk meg, hogy mi az, amit más. Ugye hát a legfontosabb, ami azt hiszem, hogy a legeslegfontosabb, hogy nem eszünk húst. És amit eszünk, azt felajánljuk, tehát amit főzünk, készítünk, vásárolunk, felajánljuk Istennek, és mi az ő maradékát eszünk, igaz? De lehet, hogy ennél van fontosabb is, mondjátok.
Amikor találkoztam a Battákkal először, és olvastam Prabhupádnak a Bhagavad Gita-ját, az engem nagyon megijesztett.
Megijesztett?
Megijesztett, igen, mert mondom, hogy építkeztem a nyugati gondolkodásmódból, vagy a zsidó-keresztény kultúrából. Jó, egy kis segítség volt, hogy a buddhizmus már egy más fogalomvilággal dolgozott, de itt Prabhupád, amikor olvastam, az azt jelentette, jó, eddig volt, amit most el kell dobni, tehát most leássunk az alapokig, kimarkoljuk, és akkor most elkezdik építeni a rendes épületet. És hát akkor még fiatal ember voltam, és akkor azt hittem, hogy most építem a személyiségemet, és most kiderül, hogy jó,
el kell dobni.
Most kész, eddig nem volt semmi, és akkor most kezdődik el a valódi dolog. Mert annyit szeretném még hozzátenni, hogy addig is valamiért úgy éreztem, hát, hogy én egy kiskacsa vagyok a hattyúk között, mert nem akartam se tévét nézni, nem ittam alkoholt, nem jártam csajozni, nem jártam balhézni, valahogy az osztálytársaim között mindig is egy ilyen kis különc voltam. Jó, rossz zenét szerettem, de már amikor az operaházban jártam dolgozni, akkor én már csak komoly zenét hallgattam.
Az operára rákattantál?
Nagyon. Igen.
De nem, biztos tőled kaptam a Bhagavad Gita operát, nem?
Igen. Sajnálom.
De még nem hallgattam meg. Nem értem rá. De majd meghallgatom. Igen, parancsolj, folytas.
Tehát először megijedtem, és aztán néztem, ahogy mondtam, hogy a bhakták milyen csodálatosak, és én meg jó ember akartam lenni, akartam jobb lenni, akartam más lenni, de nem tudtam, hogy merre menjek. És kellett egy év nekem. Amikor egy év múlva még mindig, amikor mentem az utcán, ott volt Gayatri Mataji, ott volt Gopal Mataji, ott voltak a többi bakták is, és akkor ugyanúgy adták a könyveket, ugyanúgy adták az életüket, ugyanúgy arra szánták az életüket, hogy az embereknek segítsenek, és akkor ezért cserébe laknak egy helyen, ahol kiterítik a hálóságjukat, egy közös helyen vannak, van egy pici szekrényük, és csak azért, hogy másoknak tudjanak segíteni. És azt mondtam, én is ilyen szeretnék lenni.
Óriási. Óriási.
Aztán nem sikerül.
Ezt a hallgatóknak mondom, hogy szerintem sikerült.
De papírom nincs róla.
Nem is kell. Nem is kell. Tulajdonképpen mi a baj, mi a betegsége az embereknek, amiből őket meg kell gyógyítani?
Hát, Prabhupád könyveit olvasva, hát egy önző világba élünk, szóval, hogy Prabhupád fogalmazza, démonikus világba, most olvastam magam, tanbejöttem nemrég. És szóval, hogy Isten felé fordulni, és nem is akárhogyan, hanem egy odadó szolgálat folyamatán át. Szóval az, ami igazából hiányzik az emberekből, és ezért annyira gondterhelt, és válságban van a mostani világ, a mostani társadalomnak a lelki élete, a belső harmóniája.
Az oda lett, igen.
Igen. Szóval ez hiányzik a mostani világban. Igen, hogy az emberek is itt forduljon Isten felé egy jó minőségben.
Igen, hát ugye az a gond, ugye már ti sem vagytok 20 évesek, de ugye én egy kicsit idősebb vagyok, szóval előbb-utóbb ugye itt kell hagyni ezt a testet. Ez a test felmondja a szolgálatot, és hát ez azért mindenkit aggaszt, úgy gondolom. És az emberek talán azért aggódnak, meg azért szoronganak, amit te is említetted, Aminanda Prabhu, hogy, hogy mert ugye féltik, nem tudják, mi lesz a halál után, meg hogy egyáltalán, ugye, hogy itten el kell menni innen, az egy, annak ellenére, hogy itten folyamatosan szenvednek, de azért néha van egy kis méz a madzagon, és ezt a kis mézet sajnálják, nem? És mi a gyökere ennek a problémának, amit a krisnások tudnak meggyógyítani?
Az én életemben, akiket értékes személyiségnél láttam, azok, akik adni akarnak. És ilyen volt az édesanyám is, aki a csodának szentelte az életét, az édesapám, aki odaadta anyának a fizetését, és akkor egy nagyon egyszerű ruhákban járt, még nekünk gyerekeknek már ugye egy picit úgy szebb jutott. És akkor az étkezésnél is úgy volt, hogy mi kaptuk a jobb falatokat, és akkor apunak meg anyunak, meg ami így maradt. Aztán amikor iskolába jártam, akkor is a középiskolai osztályfőnökünk nem csak egy szimpla elektromérnök volt, hanem azt mondta, hogy jó, most osztálykirándulás keretén belül elmegyünk az Erkel Színházba, és megnézzük a Rigolettót. És akkor most nézzük meg, hogy mit fogunk nézni. És osztályfőnöki órákon, meg elektrotechnika órákon a Magnóban játszott rá opera részleteket, és mondta, hogy miről fog szólni a történet, miről énekelne, tehát az olasz ének, az hogy van magyarul, és így képzett minket. A munkatársaim közül találkoztam olyan személyiségekkel, akinek zajlott a családi élete, de valójában a mi életünk az operaházban zajlott, hisz reggel 8-tól este 10-ig ott voltunk benne. Tehát a lényeg volt, hogy a darab színpadra kerüljön, hogy az emberek a készet kapják, és ami a színfal mögött van, az a mi vállunkat nyomja. Hogyha súlyosabb, vagy a nehezebb, akkor is. És a baktában még azt láttam, és később megolvastam is erről, hogy Srila Prabhupád élete ugyanezt a dolgot példázza, hogy ő akkor egy még nagyobb közösséget akar kiszolgálni, és nem csak Európát, nem csak a szíriaiakat, nem csak a földbolygónak a lakosságát, hanem az egész univerzumnak, vagy az univerzumoknak, vagy Isten minden gyermekének emberi, állati, növényi életformában szeretni adni a lehetőséget, hogy boldog tudjon lenni.
Hát a következő nagy témánk az lesz, hogy mi is a boldogság, és hogyan lehetünk boldogok. Ez egy kis apró téma, ezt a műsor hátralévő részében feldolgozzuk, de addig hallgassunk egy kis zenét, ami szintén segíthet minket a boldogság felé vezető úton. Szünet után, zene után folytatjuk. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Góranga, ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai műsorunk Krisna völgyből jelentkezik, vendégeink Gópali Ladara Prabhu és Abhinanda Prabhu, és most éppen ott hagytuk abba a zene előtt, hogy mi is a boldogság, és hogy lehet elérni, mert ugye azt látjuk magunk körül, hogy az emberek boldogtalanok.
Hát a boldogság. Igen, ami fölötte van ennek a földi létezésnek igazából, amiről szólnak Srila Prabhupád könyvei, a Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, hogy ez a test és ez a világ, ez az anyagi világ átmeneti. Szóval mi lelkek vagyunk, akik nem ez a szférához tartozunk. Tehát fel kell adni ezt a hamis ego által teremtett létezésünket, hogy ez a test vagyunk, hanem lelkek vagyunk. Szellemi lelkek Istennek a parányi energiái, és visszajutva az ő birodalmába, ott lehetünk igazán boldogok.
És hogyan lehet ezt megvalósítani, ugye? Tehát ugye, ha jól értettem, ugye az a fő problémája az embereknek, hogy azt hiszik, hogy ők ez a test, és azt pedig látják maguk körül, hogy minden élőlény előbb-utóbb meghal, tudják, hogy ők is meg fognak halni, és ettől félnek. Ugye közben valójában igazán örök lelkek, akik soha nem halnak meg, csak a testük, így van. Na de hogy lehet elérni egyrészt azt a tudatot, hogy valaki ezt megértse? Hogy lehet ezt? Mert ugye nehéz feladni ezt a testi tudatot, mert hát az egész világ ezt harsogja körülöttünk. Másrészt pedig, hogy lehet elérni azt, hogy tényleg visszajussunk Isten birodalmába.
Nekem egy kicsit más a véleményem a Gyuristen Marásnak is, a Mahabharatban. És ez a könyvük ez meg is jelent, tehát meg lehet kapni. És ennek az egyik része a Bhagavad Gita, ami a lélek tudományáról tanít, de hogy az emberek nem gondolják azt, hogy meg fognak halni. Az emberek azt gondolják, hogy örökké fognak élni, és amikor sorba halnak ki a rokonaik, és az összes hozzátartozik csupán egy névsor lesz, és parcella számok lesznek, ők még mindig azt gondolják, hogy hát ez velem nem fog megtörténni. Viszont ez az emberek többsége.
Sőt, ugye Amerikában óriási iparággá vált, hogy a gazdag emberek valamilyen gyógyíthatatlan betegségbe szenvednek, és akkor, amikor meghalnak, akkor gyorsan jönnek az orvosok, átmossák mindenféle folyadékkal, és lefagyasztják a testet, hogy hát ha lesz egy gyógymód erre a betegségre, és akkor előkapják a testet, és felélesztik, igaz?
Egész addig, amíg a rokonaik, hogy tudjanak örökölni, rá nem veszik ezeket a személyeket, egy szép súlyú ellenében, hogy kicsit engedjék már fel ezt a fogyasztást. Na de, azok az emberek, akik a testükkel azonosítják magukat, nem tudják, hogy hogyan kell viselkedni ebben az anyagi világban, és mindenféle szenvedést okoznak maguknak, és más élő lényeknek. Emberieknek, állati testben lévőknek és a növényeknek. De nem kimélik a családtagokat, nem kimélik a gyerekeket, nem kimélik az öregeket. Azok a személyek, akikben van egy parányi hajlam arra, hogy ne legyenek ennyire erőszakosak. Tehát, hogy legalább az étkezésükben vegetáriánusak, legalább, hogy a saját testük énelényével kapcsolatban nem visznek be olyan mérgező anyagokat, amelyek elbódítják őket, mert nem akarnak tudni erről a szenvedésről, erről a világról, amiben élnek, nem akarnak más élőlényeknek szenvedést okozni azáltal, hogy kisajátítják a testüket, vagyis, hogy
tiltatnak... Megeszik őket? Vagy...
Nem, az az étkezésre.
Ja,
ez a másik módon nem eszik meg őket. Hát egyfajta módon az a kisajátítás, hogy nem a szájukon keresztül, hanem csak a testüket akarják használni, és ebben a világban már nem csak az ellentétes nemek között nyilvánul meg ez az erőszak, hanem akár családon belül is a szülő és a gyerek között, vagy a tanár és a tanítványok között, és nincs az a szabály, hogy ezek a személyek kontrollálva lennének azáltal, hogy ezt meg tudják állítani. Ugyanakkor meg az emberek a saját sorsukkal szemben is erőszakot alkalmaznak, mert azáltal, hogy nem fogadják el, hogy nekik mi lenne az, ami jár. Én dolgozom 8 órát, ezért kapok ennyi fizetést, és amit ebből meg tudok nekem magamnak venni, vagy a környezetemnek, ebből kell élni. De nem, többet akarok. Többet akarok, az azt jelenti, hogy többet fogok dolgozni, a testemmel szemben erőszakot követek el, tehát lesz az életemnek egy olyan időszak, amikor már a munka nem lesz benne, mert azt már ledolgoztam, pénzt már akkor nem fogok kapni, és akkor mi lesz? Munkanélküli leszek. Tehát szerencsét leszek. De hogyha az emberek megértenék azt, hogy nem itt kell keresni a boldogságot, nem az érzékeken keresztül, hanem a boldogság az a kapcsolatokból fog jönni. Azáltal, hogy más emberekkel, más élőlényekkel, a Földdel, a bolygóval, a természettel összhangban vagyok, de valójában ezek kinek a részei? Ezek Krisnának a részei. És hogyha boldogságban vagyok a teremtményekkel, a testvéreimmel, akkor az apával, a teremtővel ugyanilyen jó kapcsolatban kell, hogy legyek. A bökkenő az az, hogy hogyan lehet ezt hozzáfogni, ugye ez volt a kérdés.
Igen.
Tehát először is ezt hol oktatják? Iskolákban nem oktatják.
Nem oktatják.
Jelenleg a vallások többségének a tagjai sajnos ugyanezekkel a hiányosságokkal rendelkeznek, mint azok a személyek, akik materialisták mondják magukat. De a szentírások mindig le fogják írni, hogy te nem ez a test vagy, te egy lélek vagy, de te Istennek a teremtménye vagy, és maradj az én hívem, és ne légy erőszakos a testvéreivel szemben. Akkor hogyan fogunk tudni eljutni arra a pontra, hogy megértsük ezeket a szentírásokat, vagy kedvünk támadjon ezeket a szentírásokat olvasni. Ennek a szívnek kell egy bizonyos tisztasági szintet elérnie. És erre egy hihetetlen jó módszer, amit Srila Prabhupád számtalan helyen leír a könyveiben, hogy van ez a fajta lelki szappan, amivel meg tudjuk tisztítani a szívünket. És hogy kerül be a szívbe ez a szappan? A szájon keresztül kerül be.
Nem a fülön keresztül?
De, mert hogyha mondjuk, akkor azt hallani is fogjuk. És ez egy transzcendentális hangvibráció, amit el tudunk érni, amit most el is fogunk ismételni. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Szóval, kedves hallgatóim, most a lelki szappant hallották, és tehát ez tulajdonképpen ez tisztítja a szívet, igaz?
Igen, és régebben a nagy szentek egész napon keresztül énekelték ezt a nevet, nem csak a saját szívük, hanem a környezetük, minden élőlény az univerzum egésze számára.
Azt mondtad nevet, ezek akkor nevek, ugye?
Igen.
Kinek a nevei?
Ezek az Úrnak a nevei, és ami ez a szanszkrit kifejezések. Srila Prabhupád adott egy nagyon szép fordítást ezzel kapcsolatban, ahogy mi fordulunk az Úrhoz, és annyit mondott, hogy a szent név az azt jelenti, hogy az Urat szólítjuk meg, barátom, barátom.
Igen, tehát, hogy fogadjon el minket, így van? Tehát, hogy fogadjon el, mint szerető szolgáját minket.
Hasza, hogy így szólítjuk, amikor mi mondjuk, hogy barátom, ő mindig a barátunk, tehát ő nem felejti el.
Persze.
Mi felejtettük el. Ő gondoskodik rólunk, ő elnézi a csetléseinket, a bontlásainkat.
Mi meg csak elfogadjuk.
De várja, hogy megtörténjen az, hogy igen. Felé tudunk fordulni.
Igen, igen. Nos, mint említettem a kedves hallgatóknak, mi most Krisna völgyben beszélgetünk, olyan két Krisna völgyi lakóval, akik az első, szinte első naptól kezdve itt laknak, tehát amióta 93-ban Krisna völgy egyáltalán létesült. Mit jelent számotokra itt lakni Krisna völgyben? Avinanda Prabhu, te például itt, hogy telnek a napjaid?
Hát sokan kérdezik, hogy mit lehet itt csinálni egész évben át.
De... És egy egész életen át.
És egy egész életen át. De szóval nekünk van egy kalandos istenünk, aki játékos isten. Igen. Szóval mindig kitalál számunkra megfelelő lehetőségét, hogy ne unatkozzunk.
Aha.
Szóval nekem is elég sok szolgálatom volt.
Miket csináltál idáig?
Hát volt a templomépítés, aztán a tabaképítése, dolgoztam egy keveset a mezőgazdaságban, aztán a parkosztály, és akkor onnét a méhészetbe.
És most is ezt csinálod, ugye?
Igen, igen, jelenleg is a méhészetbe teljesítek szolgáltat.
Értem. És akkor tulajdonképpen jelezted így finoman, hogy Krisna időnként betesz egy-egy csavart. Tudnál erre egy példát elmesélni nekünk? Ez a méheknél milyen csavarok lehetségesek?
Hát a méhek azok nagyon kreatív élőlények.
Igen, ez egyébként az az érdekes, hogy hogy messziről az állatok olyan egyformák, vagy olyan, nem tudom. A tehenészektől tudom, hogy a tehenek is mind egyéniségek, mindegyiknek meg van a maga jelleme, hangulata, vérmérséklete, de az, hogy ezek a kis rovarok is ennyire egyéniségek lennének, ezt nem gondoltam volna. Ez miben nyilvánul meg náluk?
Hát, vicces történetet. Mit mondhatnék? Akkor mondok egy több éve tapasztalt jelenséget. Azt, hogy szoktam nekik adni be cukorlepényt, és azon van egy kis papír, újságpapír, mert abban az a formája. És akkor azt kitakarítják tavasszal, és akkor láttam a kijárónál, a kaptár kijárójánál, hogy valaki kihúzza, valaki kitolja. Szóval kitakarítják. Ők mindig takarítanak tiszta élőlények. Szeretik a tisztaságot. Szóval akkor volt, aki azt csinálta, hogy elhúzta odáig a széléig, a deszka széléig a papírdarabot, és nem tolta, nem húzta, oldalára feküdt, a hat lábában megfogta, és mint az aikidósok maguk körül, fordulva kidobták a deszka szélén túlra. Igen, én is nevettem legalább 10 percig, és ezt megcsináltam még egyszer. De akkor meg már nem tud elengedni időbe, és akkor lerántott a papír darab ki a füle. Szóval is utána nevettem rajtuk, hogy mennyire...
Szóval kreatívak,
kreatívak is. Igen, mennyire egyéniek, igen.
Aha. Hogy telik egy napod?
Hát a lelki programok reggel.
Mikor kelsz?
Hát az most már egy kicsit már kitolódik, mert próbálom magamat összeszedni, hát az évek megviselték a testemet, és nehéz
irányítani. Ez a test hány éves, bocsánat?
Hát 49.
49. Tehát már nem vagy tínédzser.
Nem. Hát szóval akkor megvan a lelki programok reggel, kötelező lelki programok, és akkor utána, akkor hát, ami éppen adódik, most éppen beszélgetünk. De aztán akkor hát most még az év hátra lévő részében most meg kicsit csendesebb a méhészet. Szóval még ott van tenni való azért. Hát most van egy kis tó, azt igazítom, ami a méheknek itató.
Uh-huh. Itató, méheknek itató. Igen, értem.
Aztán akkor még van az épületeken is karbantartási munka, és akkor hát rendezni kell a területet az év során.
Szóval gyakorlatilag azt csinálod, amit a méhek, takarítasz.
Igen, takarítok én is, igen. És akkor van előrendezés, minden szó, akkor favágás.
Ez nagyon sok vallás vesz példát a méhekről. Igen, igen. A szorgalomnak, meg a tisztaságnak, meg az együttműködésnek a mintái nagyon sok ember példát vehet róluk, igaz?
Igen, nagyon jó szervezettek, és együttműködőek, szóval igen. Nincsen az, hogy valaki külön él, és csak együtt tudnak élni.
Igen. És Gopalila Daraprabhu, neked hogy telik egy napod?
A lelki életet, azt lehet gyakorolni úgy, hogy valaki eláldoz az életét, és ugye az ember életének van 4 korszaka, van az első 25 éve a tanulókorszak, a második 25 éve a családos élet, a harmadik 25 év, amikor már itt az anyagi világban megkóstolt mindent, ami csak lehetett, ami járt neki, és azt gondolja, azt kérdezi magától, hogy ez ennyi lett volna? Mint a keresztanyám, amikor ott feküdt a halálos ágyon, akkor anyutól azt kérdezte, hogy felneveltem 3 gyereket, kitanítottam őket, megházasítottam őket, ennyi lett volna az egész? És az embereknek nagyon érdekes, hogy 50 éves korában, én most 51 éves vagyok, történik egy váltás belül a fejében. Megtapasztalták az anyagi örömöket, és azt gondolják, hogy jó, ez ennyit tud. És van-e valami más? És ahogy mi gyakoroljuk a lelki életet, az, hogy van valami más. Ha mi lelkek vagyunk az anyagi világban, akkor kell, hogy legyen egy lelki világ. És amit itt a lelki gyakorlatokon keresztül gyakorlunk, az, hogy van egy lelki világ, egy lelki világnak van egy ritmusa, ott az élőlények boldogok, ott élnek Krisnával egymással együtt, és mi szeretnénk oda kerülni. Szeretnénk ezt a fajta ritmust felvenni, szeretnénk ebben a ütemben együtt mozogni, mert mi sajnos azok a méhecskék vagyunk, akik kirepültünk a kaptárból.
És nem találunk vissza.
Mert nem akartunk visszatalálni. Mert nem akartunk úgy csinálni, mint a többiek. És itt most azt gyakoroljuk, hogy most szeressünk visszamenni.
Most, hogy mondtad a mostani korodat, 51 éves vagy. Hát én 51 éves voltam, akkor csatlakoztam. Úgyhogy én itt elég egy ilyen kilógó exotikum vagyok, mert ugye általában nem szoktak ilyenkorban. De ez nagyon elgondolkoztató, amit mondtál, hogy 50 körül az embernek a fejében valami megváltozik, és ez tényleg így van. Én életem első 50 évében igencsak egy ilyen aktív anyagi szempontból nyugodtan mondhatom, hogy sikeres személy voltam, és úgy 50 körül, 51 körül egyszerűen az egész elvesztette az érdekességét, egyszerűen már nem érdekel tovább, mert hogy, ahogy mondtad, ugye, hogy hát ennyi lett volna az egész, nem, ez kevés nekem. Na, de most kanyarodjunk vissza oda, hogy mit csinálsz te itt?
Sok szolgálatom volt már nekem is, amikor először idekerültünk Krisna völgybe, akkor fogtam először a kezembe fándlit, kőműves voltam, ipari tanulók kőművesek mellett, a Zoli mellett ott vakoltuk a falat. Amikor a 91-ben beköltöztem a budapesti templomba, akkor először gazdaság is voltam, könyvraktáros emellett, aztán a későbbiek során könyvosztó szankirtanos bakta voltam, tehát meg tudtam tapasztalni egy picit azt a szolgálatot, amit azok a személyek csináltak, akiket nagyon csodáltam. Aztán később, ahogy itt a farmra lekerültünk, akkor építkezések voltak, tehát építőipar. A mezőgazdaság az mindannyiunknak a része volt, mivel Krisna völgy egy ökofarm is, tehát akkor naponta 1 óra mezőgazdasági szolgálata mindenkinek volt.
Most már ez csak úgy egy héten, 1-2 nap.
Igen, ki kell, hogy érdemeljük a többit.
Igen.
Aztán voltam lovász is, egy picit tehenész is.
Lovász? Itt voltak lovak?
Volt, igen. Egy öreg paci volt, és akkor még vele fuvarozottunk egy picit.
Aha.
Aztán, ahogy vége lett a templom építkezésnek, akkor nem sokára vége lett ennek a szolgálatomnak is, aztán én is voltam a parkosztályban, akkor itt ismerkedtem meg a virágokkal, ültetgettem őket a templom körül, hogy szép, színes legyen, és aztán a látványról átmentünk abba az irányba, hogy a vendégek elviszik a látványt, de most megint egy olyan osztályon dolgozok, ahol szintén valamit el tudnak vinni a vendégek, a konyhán dolgozom.
Aha.
És ezt el tudják vinni a vendégek.
Értem. Nos, hát akkor ismét hallgassunk egy kis zenét, és zene után folytatjuk. Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és jelenleg Krisnavölgyben beszélgetünk Gópali Vadara Prabhuval és Abhinanda Prabhuval, akik Krisnavölgynek alapító tagjai. Hát nagyon sokat beszélgettünk ma a boldogságról, meg arról, hogy igazán hogyan lehetünk boldogok, de hallgassunk meg egy kis történetet erről a témáról. Gopalina Darapramo, légy szíves, mondd el a kis történetedet.
Egy férfi, egy apa szereli az új autóját, lent van az autó alatt, és egy kulcssal babrál. És a kisfia pedig ott van az autó közelében, és valamit karistol az autónak a zománcára. És mondja az apa, te, fiam, hagyd már abba, nehogy összekarcold az autót. Jó, apa, mondja a kisfiú, de megint hallani. Nem megmondtam, hogy hadd abba? Ez egy új autó, ne csinálj benne kell. Jó, apa, tovább karistol a kisfiú. Apa nagyon dühös lesz, kiugrik az autó alól, és az a nagy kulcs van a kezében, és rágál a gyerek kezére. Tessék, mondtam, hogy ne csináld ezt az autóval. A gyerek felsír, apa, apa, és tiszta vér lesz az egész kis keze. Apa gyorsan viszi orvoshoz, és az orvos mondja, hogy sajnálom, ezeket az ujjakat le kell vágni, ezt már nem lehet megmenteni. És akkor leveszik az ujjat a gyereknek, bekötik, az apa viszi haza kisfiút, magához szorítva, sír a gyerek, sír az apa. A gyerek kérdezi, apa, ez még ki fog nőni, mint a fogam? Igen, lehet kisfiam, lehet kisfiam. Akkor a kisgyerek felfekszik, elalszik, az apa lemegy, belerúg az autóba, beholpad, és néz azt a karistolást. Olyan, mintha ilyen szabályos formája lenne. Lehajol és megnézi, és az van ráírva, apa, szeretlek.
Mi a tanulság ennek a mai ember számára?
Régebben,
hogyan a tárgyakhoz, hogy viszonyul?
Régebben az emberek a boldogságot, manapság az emberek a boldogságot a tárgyakból merítik.
Vagy azt próbálják meríteni.
Igen, és a személyeket tárgyként használják. De régebben az emberek a személyekből boldogságot merítettek, és a tárgyakat használták. És van egy személy, Krisna, és ő mindig itt van velünk, mindenki szívében ott van, benne van a természetben, benne van az életünkben, és ő neki mennyire fáj, és arra vágyik, hogy mi egyszer azt tudjuk neki mondani, hogy Krisna, szeretlek. És ő nem fog rácsapni a kezünkre.
Igen. Hát valóban ez így van, hogy az emberek a tárgyak halmozásával próbálják magukat elégedetté tenni, de ez sose sikerült. Tehát ugye megveszem a legújabb plazma tévét, bekapcsolom, és akkor mindjárt jön egy reklám, ami megmutatja azt, hogy hát ez a tévé, ez már elavult, vegyél egy újabbat. Szóval Állandóan ez megy, és az emberek valahogy a fogyasztásban próbálják megtalálni az örömet, de ez...
Az emberek valójában ártatlanok. Mindenki a boldogságot keresi, és mindenki vágyja egy útmutatásra. És jelenleg a média, amit próbál sugalni az embereknek, hogy te ez a test vagy, és ennek a testnek ezek a tárgyak kellenek, amit én állítok elő.
De ki az az én? Hát ugye ezek is az emberek, tehát hogy valahogy részei vagyunk egy olyan mechanizmusnak, amelyik ugye termelés, fogyasztás, pénzcsinálás, és közben leamortizáljuk ezt az egész bolygót. Hát ez persze egy nagyobb téma lenne, de szóval tényleg az a nagyon szép ebben a történetben, hogy itt rámutat arra, hogy az emberi kapcsolatokat kellene, és hát a kapcsolatunkat Istennel kellene.
Mi ezt csináljuk Krisna völgyben. Tehát Krisna völgy nem azért van, hogy mi boldogok legyünk, hanem hogy az embereknek azt a fajta médiát tudjuk adni, hogy mi együtt tudunk itt énekelni Isten nevét, együtt eszünk meg az Istennek felajánlott ételt, együtt vagyunk kint a természetben, a tehenek nem menekülnek el előlünk, a méhek nem menekülnek el előlünk, ugyanaz
mi menekülünk a méhek elől, nem? Bocsánat. Igen, de mondjad.
És így boldogok tudunk lenni a fákkal, a növényekkel, az állatokkal, boldogok tudunk lenni a természetben, és lehet így élni, csak így lehet élni.
Igen, igen. Azt hiszem, hogy ez annyira szép végszó volt, hogy el is köszönünk a hallgatóktól. Önök a Gorangát hallották, az indiai védikus kultúra magazinját. Góranga!
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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare.